Nagyon szépen köszönjük a Laudát a zenekarnak. És látom, hogy közben többen érkeztetek, ahogyan azt sejtettük. Megkérlek szépen benneteket, hogy gyertek ide előre, vannak még ülőhelyek, készültünk elegendővel. Aki esetleg nem tud leülni, gyertek ide előre, várunk titeket. Köszönjük szépen ezek az énekek, meg ahogy beleadtátok szíveteket, lelketeket, ez mindig olyan felemelő, most is az volt. És a Laudate zenekarnak megjelent néhány CD-je is, amin ezekből a dalokból énekelnek, úgyhogy néhány példány van, egy CD, amin ezekből a dalokból énekelnek, szóval vigyetek abból is bátran, hogy hazavihessük magunkkal ezeket az énekeket és ezt az egész lelkületet. Most pedig hallgassuk meg István atyát, Istennek az egészen személyes és visszavonhatatlan szeretetéről mindannyiunk irányába.
Na hát, sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Én a dicsőítésről egy szót hadd mondjak, hogy itt a Daniék felvezették az ének elején. Én az elején nagyon nehezen szoktam meg ezt a dicsőítést, tehát olyan kicsit olyan idegen volt nekem, főleg az, amikor mondták, hogy álljak fel, és így kitárhatom a karomat, nekem ez sosem ment. Mindig azt néztem, hogy a mellettem levő, hogy mit fog szólni, meg hasonló, és nekem ez nagyon nem ment. Egészen addig, míg Vácon voltam káplán, és egyszer késve érkeztem egy ilyen dicsőítő ima alkalomra. Már ott tele volt a Karolina kápolna, már nem tudtam bemenni, és ott hátul megálltam ott az üvegajtónál, és akkor úgy énekeltek, na mondom, nem lát senki. Na akkor most, és akkor kimertem így itt tárni a karomat, és nagyon jó volt, nagyon jól esett. Úgyhogy benneteket is úgy hadd bátorítsalak, hogy biztos, hogy van, akinek ez idegen, meg ilyet még nem csinált, de ha úgy jön belülről, erőltetni nem kell. Tehát ha úgy jön belülről, tehát akkor merjem tényleg úgy kitárni a karomat, úgy, ahogy jól esik. És nem azt nézem, hogy a másik mit fog szólni, meg az nem csinálja, vagy nem tudom. Tehát nagyon erőttem van, amikor Dávid visszaviszi, illetve beviszi Jeruzsálembe a szövetség ládáját, és ott a király ott a láda előtt táncol, ahogy viszik be. Újjong, ugrál, és a felesége, Saulnak a lánya, az hát nem tetszik neki. Ez, hogy a király hogy ugrál ott a láda előtt, a népszín előtt. És amikor bevegy a király a saját házába, akkor szemrehányást is tesz Dávidnak, hogy na, szépen nézett ki a király ott a nép előtt, ahogy ott ugrált, azt mondja, semmi király nem volt benne. És nagyon szép Dávidnak a válasza, hogy az Úr előtt igenis táncolok. Tehát valahol én azt gondolom, hogy ez a lényege ennek a dicsőítésnek, hogy én itt nem embertiszteletet tartok, hanem az Úrnak igenis táncolok. Tehát mindegy, hogy most esetleg a mellettem levőnek ez furcsa, én itt az Istennek éneklek, nem a mellettem levőnek, tehát Istennek éneklek, és ha úgy esik jól, hogy picit tényleg, hogy kitárjam a karomat, és hogy az egész test az emberből imádkozik ilyenkor. Tehát azzal, hogy felállunk, azzal, hogy kitárom a karomat, ugye a liturgiában is felállunk, leülünk, letérdelünk, mi kerül sorra, tehát hogy az egész testem imádkozik ilyenkor. Úgyhogy bátorítalak erre benneteket úgy a jövőben, amikor ez lesz. Ez a dicsőítés nyilván nem Istennek van erre szüksége. Neki nincs szüksége erre a mi dicsőítésünkre, nekünk van rá szükségünk. Az én szívemet tágítja ki Isten előtt. No, ennyit szerettem volna, hogy bevezetőként mondani, és akkor a mai estének a témája, illetve az egész jövő hétnek úgymond a témája, hogy Isten mint édesanya és mint édesapa szeret bennünket. Ma este tehát az atyáról szeretnék beszélni. Ezért is mondom így, hogy az atyáról, tehát hogy nem úgy Istenről általában, hanem magáról az atyáról szeretnék beszélni. Jézus mindig az atyáról beszélt. Mindig az atyához imádkozott, tehát nem úgy általában a jó Istenhez, hanem az atyához. És ez az atya, tehát mint édesapa és mint édesanya szeret bennünket. Tapasztalom a saját életemben is, hogy az Isten kép az emberbe folyamatosan változik, folyamatosan tisztul remélhetőleg, tehát és ez egy életen áttart, hogy egyre inkább megismerjem az atyát, aki annyira szeret engem, a teremtőt, aki annyira szeret engem. Tehát ez az Isten képünk, ez nagyon fontos, hogy tisztuljon. Nagyon fontos, hogy napról napra jobban megismerjem őt olyannak, amilyen ő valójában. Ezt magam erejéből nem fogom tudni elérni. Tehát ez a kegyelem műve. Isten fáradozik, értem, hogy olyannak ismerjem meg őt, amilyen ő valójában. Az emberben ott van az ősbűnnek a sebzettsége. Tehát amikor ott a kígyó elhitette az asszonnyal, hogy az Isten nem jó. Az Isten nem szeret téged, az Isten féltékeny rád. Mikor oda megy hozzá, ugye ott az első bűne ott van az asszonynak, hogy szóbál a kísértővel, és ugye ezt mondja a kísértő, hogy tényleg akkora szemét az Isten, hogy azt mondta, hogy a kertnek egyetlen fájáról se ehettek. És itt van az asszonynak az első hibája, hogy belemegy ebbe a dialógusba, és azt mondja, hogy nem, hát azért nem akkora szemét, hanem azt mondta, hogy csak egy fáról nem ehetünk. És akkor a legnagyobb hazugság, ami a Földön valaha elhangzott, az itt van leírva a Szentírásnak ezen a lapjain. Az ördög azt mondja, tehát, hogy az Isten nem jó. Ez az Isten, aki amúgy annyira szeret téged, azt mondja, és elültetti az asszonyba ezt a gyanakvást, hogy az Isten nem jó, az Isten nem szeret téged. Csak azért mondta ezt, hogy nehogy olyan legyetek, mint amilyen ő. Tehát, és ennek az ősbűnnek a sebzése, ez ott van sajnos mind a mai napig az életünkben. Tehát, hogy ott van ennek a nyoma bennünk, hogy ma is el akar hitetni velem kísértő, hogy az atya nem jó. Az atya nem szeret engem. Olyan nehezen hisszük el, hogy az Isten jó, és hogy az Isten végtelenül szeret bennünket. Tehát ott van bennünk ennek az ősbűnnek a sebzése, és az is ott van, hogy az Isten gyenge. Tehát nézzétek meg, tehát a minden nap valahol ez árad a világból, hogy hát nyugodtan megteheted, de nem lesz következménye. Az Isten gyenge. Az Isten nem fogja ezt szóvá tenni. Megy ez. Ez még belefér. Tehát, hogy ott van ez is, amit ott el akar önünk itetni, hogy az Isten gyenge. És az, hogy nem szeret. Nagyon szép, amit a római levélben olvasunk. 8. fejezet, 15. vers. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félelembe éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa kiáltjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát az Atya mindannyiunkat úgy szeret, ahogy az ő egyetlen szerelmes fiát szereti, Jézust. Úgy szeret téged az Atya, ahogy ő Jézus szereti. Azért, mert nem tud máshogy szeretni. Mert ő neki csak ez az egy szeretete van. Ez a mindent odaadó szeretete feléd. Az a szeretet, amelyel Jézus szereti, az a szeretet árad rád. Tehát nem a szolgaság lelkét, nem a félelem lelkét kaptuk, hanem ennek az Isten gyermekségnek, a fiúsának ezt a boldog lelkét. Hogy úgy otthon lehetek az Atya házába, mint hogy egy kisfiú, kislány otthon van a családjába. Ezzel a biztonsággal, ezzel a szeretettel. Tehát az ószövetségi istenképben ott volt ez a ne közelíts. Ugye a Sínai hegynél. Tehát ne közelíts, tehát ne gyere közelebb. Vagy a Mózesnél, vedd le a sarudat, szent ez a hely, ne közelíts. És az evangéliumokban pedig ezt olvassuk, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és az élet terhét hordozzátok. Tehát az Ószövetségi Istenben, tehát ott Istenképben, tehát ott van ez, hogy az Isten idegen, az Isten távoli, a messzi, és ugyanakkor sokszor fenyegető. És ennek az Ószövetségi Istenképnek a lenyomata, ez mai napig ott van bennünk is. Tehát, hogy ne közelíts. Tehát jobb az Istentől bizonyos távolságot tartani, mert ha közelebb kerülök hozzá, ha átadom jobban magam neki, akkor ő azzal visszaél. Tehát akkor biztos valaki majd megbeteszik a családba, vagy meghal, vagy hasonló. Tehát, hogy az Isten nem jó, ott van, tehát ennek a sebzettsége bennünk. Ez az egyik. Tehát a másik pedig, ami úgy nagyon nagy bennünk van, ez a pontgyűjtés. Erről hadd olvassak fel valamit, valaki ezt már hallotta, Dan Brownnak valamelyik könyvében olvastam ezt, és úgy nagyon találónak éreztem. Azt mondja, miután annyi könyvet elolvastam, csak most értettem meg igazán, mi is a buddhizmus. Pontgyűjtő játék. Hogy? Kérdezi a másik tőle. Egyszerű. Minél több érdemet szerzünk az életben, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy legközelebb előnyösen reinkarnálódjunk. Ha kevés pontot gyűjtöttünk, akkor rovarok vagy gyíkok leszünk, ha viszont nagyon jámborok voltunk, és elértünk egy bizonyos szintet, újra emberként térhetünk vissza. És ha igazán jók voltunk, nos, abban az esetben még gazdag ember is lehet belőlünk. Na és hogy lehet ilyen pontokat szerezni, kérdezi a másik. Hát, hajlongással. Látod, minél többet hajlonganak, annál több pontot kapnak. Van, aki egyetlen nap alatt több, mint 1000-szer borul a földre. De az azért nagyon soká, megfájdul az ember háta, többségünk megáll 108-nál, és azt mondják, hogy ez egy szent szám, és nem erőltetik túl magukat. De ez kicsit nem olyan, mint a kereszténység, kérdezi a másik. Minél jobbak voltunk, annál több pontot kapunk majd odafent. És annál nagyobb az esélyünk, hogy kapunk egy helyet a paradicsomban. Hát, voltak éppen minden vallás lényege a pontgyűjtés. Szóval mennyire bennünk van ez is? Tehát, hogy pontot kell gyűjtenünk. Hallottam, hogy valamelyik lelkész vagy pap így mondta, hogy kétfajta bankszámlánk van, egyik a földi, a mennyei. Mindegyikre gyűjtenünk kell. Tehát pontosan ezt mondja, hogy van egy égi eredményjelző tábla, amire időnként felnézek, hát, fű, basszus, az elég rosszul állok, elég jól lenne egy kis pár pontot gyűjtenünk. Értitek? Tehát itt nincs szükségem Krisztusra. Nincs szükségem a megváltásra, mert nekem majd a mennyország jár, mert megérdemlem. Ugye, akár csak a L'Oréal. Mert megérdemlem. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy nincs pontgyűjtés. Az Isten, tehát nem tehetek le valamit az asztalra, vállamat veregetve, hogy utána nekem majd járni fog a menny, mert én megdolgoztam érte. Tehát nincs szükségem egy Krisztusra és a megváltására. Tehát óvatosan ezzel a pontgyűjtő akcióval, tehát Isten ajándékba akarja adni önmagát. Függetlenül a teljesítményemtől, mennyire vagyok rossz, a szeretete árad rám. De ugyanakkor, tehát ez az elfogadó, mindent odaadó szeretete, ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok a növekedésre, nem csak, hogy meghívva, hanem, hogy kötelességem a növekedés az ő szeretetében. Tehát erre vagyok megteremtve. Tehát nem azért teszek jót valakivel, mert pontot gyűjtök a mennyországba, hanem mert a teremtésből adódik ez a feladatom, ez a dolgom. Egy sérült mondta egyszer nekem, hogy idefélje, nem azért vagyok, hogy te jó pontot szerezz a Jézuskánál. Vagy légy a barátom, vagy menj a fenébe. Tehát értjük, tehát, hogy a másik nem arra való, hogy én pontot gyűjtsek a mennyországba, hanem azért, mert ez a teremtettségemből fakadó kötelességem, dolgom, teendőm. Tehát ez a dolgom. Tehát otthon lenni Istenben, nem szófogadni, hanem beleolvadni a Szent Háromságnak az életébe. Nagyon szép ez a reformátusoknál, csodálkoztam rá erre az imára, amikor az ökumenikus ima héten, hogy szinte mindenki így kezdte, hogy így kezdte az imáját, hogy mennyei édesatyánk. Ugye, jól mondom? Tehát, hogy olyan szép, tehát benne van ez a bensőséges, ez a meghitt megszólítása az atyának. Tehát a tíz parancson álló keresztény erkölcs, tehát nem csak, hogy elégtelen, hanem káros is. Itt a parancsvallásosság az, ami dominál. Tehát nekem nem parancsokat kell teljesítenem, hanem beleolvadnom a Szent Háromság szeretetébe. Nyilván, tehát meg fogom tartani a 10 parancsolatot, tehát nem egy kérdés, de nem a parancs uralom az, ami a kitűnnek, én úgy gondolom, az alapja, hanem a szeretet. Az Atya mindenben felénk jön, elénk siet. Ádám bűne, hogy független akart lenni az Atyától. Majd én megoldom. Ugye ez a magam módján vagyok vallásos. Tehát egy talicska Istenbe hisz, akit ő odatól, ahova akar. Tehát nem találkozni akar vele. A gőg az sosem tud az Atyával találkozni. Tehát ez a majd én jobban tudom. Majd én megoldom. Tehát a feltétlen szeretet az erre a növekedésre hív. Az Atyának ez a szeretete nem mentesít a szeretete irántam, az elfogadó szeretete a növekedés alól. A Szentírás az, ami feltárja Isten szívét, feltárja az Atya szívét, hogy megmutatja, hogy mennyire az övé vagyok, hogy rá hasonlítok. Az egész életem lénye minden mozzanata őre hasonlít. Tőle jöttem, és felé tart az életem. Tehát ez a gyermeked vagy. Te az atyám, és én a gyermeked vagyok. Nem akarok más lenni. Minden emberben való ott van ez az Isten arc. Nem tudom kitörölni, mert ott van a lelkem mélyén. Rá hasonlítok, rá irányul az életem, hiszen hozzá tartozom mindenestől. Az ő arcának a vonásait viselem a lelkemen. Van, aki ezt felfedezi, van, aki nem, hogy Isten a gyermekévé akar tenni. A fogadott fiúság lelkét kaptuk, hogy az előbb mondtam. Gyermekévé akar tenni, akinek az élete hasonló az övéhez. Akinek az élete épp úgy örök életű, szabad és boldog, mint amilyen ő maga. Aki épp úgy tiszta szeretetté tud válni, mint amilyen az atya. Tehát erre vagyok meghívva. Ebbe találom meg igazán önmagamat. Ebbe a tiszta szeretetbe, aki ő maga. Amikor megjelenik bennem ez a tiszta szeretet, akkor válok igazán önmagammá. Mert akkor hasonlítok egészen őre. Ugye, tehát ha ismerjük a Izaiás 43-at, ne félj, megváltottalak, a neveden szólítottalak, az enyém vagy. Mindenestől az enyém vagy. Visszavonhatatlanul az enyém vagy. Tehát el se tudom űzni magamtól. Tehát ő ezzel a szeretettel fordul felém. Mondtam azt, hogy Isten, mint édesapa, mint édesanyja szeret bennünket. Istennek a édesanyai arcáról főleg Izaiás ír nagyon sokat. Tehát érdemes ott Izaiás könyvét ilyen szemben is olvasni. Tehát, hogy megfeledkezhet-e gyermekéről az asszony. És ha még az meg is feledkezik, én akkor sem feledkezem meg rólad. Isten édesanyaként hordozza az ön népét, írja ezt is Izaiás, hogy fájdalommal szültelek. Neveltelek, vigasztaltalak, gondoskodtam rólad. Aztán az is van, hogy így panaszkodott az én népem, elhagyott engem az Úr. És tehát, hogy ott van ez az utánunk jövő szeretete, személyes, féltő szeretete, és féltékeny szeretete is az atyának. Tehát ott van, hogy táplálkozatok tejével, lakjatok jól, és teljetek el vele. Szóval kicsoda akkor a mi atyánk? Milyen lehet az első szó, amelyet róla mondhatunk? Tehát ő megajándékozott minket az életünkkel, igazából önmagával. Ajándékba adta teljesen Krisztusba önmagát. Az atya Krisztusba mondta ki nekünk önmagát teljesen. Ki lehet ő? Senki nem látta közülünk. Századok óta a hívő ember vallja, hogy ő a mi atyánk. Nem keresnénk, ha már ő nem keresett volna bennünket. Sokan messziről keresik, mint egy tapogatózva. Sokan imádják annélkül, hogy ismernék őt. Mi pedig ismerjük. Krisztus elmondta nekünk, hogy kicsoda az atya. Ő az, aki mindig először teszi meg a lépést felénk. Ugye az, hogy itt vagy, ez Isten megelőlegző szeretete, amely ide hívott. Ő az élők Istene. Örökké él, és ezt az örök életet akarja neked is adni. Ő beszélt Ábrahámhoz, Izsákhoz, Jákobhoz, ősatyákhoz, kinyilatkoztatta magát nekik. És ma, illetve a következő héten, neked akarja kinyilatkoztatni magát. Elmondani, hogy mennyire szeret. Elmondani, hogy mit jelentesz az ő számára. Én vagyok, aki a tiéd vagyok, aki érted, és hozzád jöttem. Az atya tehát Krisztus által tanít minket. Egyszerűen így hívhatjuk, atyánk. Szeretem ezt, hogy keressük a szinonimáját az atya szónak. És időnként így mondani mi atyánkot, hogy édesapa, papa, papus, apuka, aki a mennybe vagy. Ő az egyetlen Isten. Tehát nincs más rajta kívül. Ő megfoghatatlan. Az Atya titok marad mindig is az ember számára. Mindig is több, mint az ember. Sose fogom őt teljesen befogadni, megismerni. Az Atya a láthatatlan fiú, a fiú a látható Atya. Krisztusban ismerem meg őt. Ugye az Atya titka nem maradt talány számunkra, el volt rejtve a bölcsek, az okosak elől, és Isten nekünk nyilatkoztatta ki. Az egyetlen fiú, aki az Atya keblén volt, ő mondta el nekünk, hogy az Atya szeret bennünket. Tehát ő maga a szeretet, ő maga a jóság, ő maga az irgalom, a mindenhatóság, és te naponta ezzel az Atyával kerülhetsz kapcsolatba. Naponta odaülhetsz az ő lábai elé. És az Atya szent. Tehát az ő szentsége az megnyilvánul a mi életünkben. Az Ószövetségben a szövetség sátorát az beborította az Isten szentsége. Ő a Teremtő, akit mi így imádunk, hogy mi Atyánk. Így merem őt megszólítani. Tehát csak megrendülve beszélhetek hozzá, találkozhatok vele. Ő arra hív, hogy a boldogság házában élj. Ő nála, ő vele. Érezd az ő szerető kezének az érintését. Ugye Rembrandt tékozló fiú visszatérése képismerős, Szentlélektől sugalmazva festette meg Rembrandt, hogy az egyik kéz, amely magához ölel, erős férfi kéz, a másik sokkal finomabb, gyengédebb női kéz. Istenben ez a kettő egy. Ez az édesanyai és édesapai szeretet. Tehát otthonom, a lényem középpontja nála van. Ott hallom meg ezt a hangot, amely engem szeretett fiának hív. Amely ezt mondja, hogy az enyém vagy. És akkor, amikor elhagyjuk az atyai házat, megszökünk ez alól az áldó kezek alól. Máshol keressük a boldogságunkat. Ez életünk tragédiája, amikor máshol, rajta kívül keresem a boldogságomat. Ugye az ember szeretett fiúként, szeretett gyermekként szabad. Mondhatnak rám bármit, foghatnak rám bármit. Tudom, hogy ki vagyok. Az Atya szeretett gyermek vagyok. És lepereg azt, amit mások gondolnak rólam. Jézus tehát ezt ígért, hogy én is meghallhatom ezt a hangot, amit ő a Táborhegyen hallott, amit a megkeresztelkedésekor hallott. Jézusnak talán a legnagyobb fájdalma, hogy az élő vízforrását kínálja fel nekem, és mégis oly sokszor máshol keressük ezt az élő vízforrást. Máshol akarunk meríteni, máshol keresem a boldogságomat. Tehát megérezni Isten áldó kezének érintését ezen a héten, amikor naponta leülsz az imádra, ebbe a kéznek az érintésébe, ölelésébe helyezkedj el, és újra és újra meg fogod hallani, hogy nem kell megfelelned, nem kell letenned az asztalra valamit, az imába sem. A szeretetem irántad feltétel nélküli, és vissza nem vonom ezt a szeretetet. Úgyhogy hát ebben bátorítanak benneteket, a következő héten, tehát ebbe a szeretetbe fürödjetek meg naponta, ebbe a szeretetbe simuljatok majd bele.
Köszönjük szépen Isten Atya gondolatait, és most pedig egy olyan pont fog következni, ami múlt héten még nem volt, de ezentúl reméljük, hogy lesz. Amit úgy hívunk, hogy tanúságtétel, és mit is jelent ez? Valaki közülünk az adott témához, ami elhangzik az adott rákövetkező hétnek a témájához, ugye, ami most az Isten személyes szeretete, ehhez a saját életéből összegyűjti, hogy ő ezt hogyan élte meg, hogyan tapasztalta meg. Tehát valami saját személyes élményét. Ez nem egy könnyű műfaj egyébként. Egyikünk sem rutinos benne kiállni ide elétek. Úgyhogy mindenki a saját személyiségének megfelelően fogja ezt majd tudni adni nektek. Viszont higgyük, tudjuk, tapasztaltuk, hogy tényleg nagy ajándék van benne. Úgyhogy kérlek szépen, hogy ezen az estén ezzel a szeretettel és nyitottsággal fogadjátok most Teklát, aki az első lesz, hogy tanúságot tesz nekünk a mai témáról. Minden alkalommal csak egy lesz, tehát a Tekla az első, és ma egyetlen.
Ahogy készültem erre a témára, a 139-es Zsoltár jutott eszembe, hogy mielőtt anyám méhében megfogantam, Isten már csodálatosan megtervezte az én lényemet és az én életemet, az, ahogyan én vagyok, ahogyan kinézek, amilyen belső tulajdonságaim vannak, az egyik se véletlen. És mindezt én elég sokára fedeztem föl, tehát nagyon sokáig nem tudtam, nem így éltem. Isten ugyanis mindezt csodálatosan eltervezte, de egy olyan családba pottyantott bele, amelyik erősen hiány volt a szeretetnek. Az én édesanyám gondoskodott rólunk, ellátta a testi szükségleteinket, de nem volt energiája, ereje arra, hogy a lelki szükségleteinkről is gondoskodjon. Édesapám egy kifelé élő ember volt, egy nagyon szenvedélyes, világi értelemben vett karizmatikus személy, aki a családban nem találta a helyét, és mint édesapa és férj egyáltalán nem is tudta betölteni a szerepét. Számos házasságtörés és egyéb bűnök roncsolták őt, és sodorták egyre messzebb a családunktól. Hát édesanyám lelkében érthető okokból folyamatosan vihar dúlt, és én gyermekként nem tudhattam, hogy ebből a viharból mikor csap le rám egy villám. Szidás, verés, elégedetlenség, mindenféle követelés formájában. Elmondhatom, hogy én rettenetesen féltem egész gyerekkoromban, különösen az anyukámnak a kirobbanásaitól. 15 éves koromra az a hitvallás kerekedett ki bennem, hogy az élet kibírhatatlan, hogy engem nem lehet szeretni, elviselhetetlen teher vagyok, ez selejt. Az volt a legnagyobb vágyam, hogy eljöjjön értem a halál, és még az emlékemet is kitörölje innen a földi életből. Arra vágytam, hogy megsemmisüljek úgy, mintha én soha nem is lettem volna. Azt éreztem, hogy ez volna az egyetlen, ami segítene nekem. Miután elvégeztem az egyetemet, Budapestre kerültem, és akkor volt egy egész olyan év, amikor azt éltem meg, hogy a... Ilyen nehéz erről beszélni. Azt éltem meg, hogy a szüleim meghaltak, hogy ugyan élnek, de annyira elérhetetlenek, annyira nincsenek számomra, hogy olyan volt, mintha meghaltak volna, és én nagyon-nagyon mély gyászban voltam. Tényleg azt éreztem, hogy én belehalok ebbe a fájdalomba, az értetlenségbe, az elutasítottságba. Akkora volt bennem a félelem, és ennek az elutasítottságnak a fájdalma, hogy én nem tudtam beszélni. Gyerekként, hogyha elkezdtem egy mondatot, a következő szót, vagy a mondat legelejénél elfelejtettem, hogy mit akarok mondani, nem jutottak eszembe a szavak, ami nagyon megnehezítette az életemet, hát ha az iskolában kihívtak felelni, én nem tudtam megszólalni, kb. Azt sem tudtam, hogy hogy hívnak. És ez aztán a felnőtt koromban is így lett, mikor elkezdtem dolgozni, a munkaértekezleteken nem tudtam igazából képviselni azt a területet, ami rám volt bízva. Lelki és szellemi értelemben én teljesen csonka voltam, ezt később az Úr megmutatta, hogy elkezdtük a közös gyógyulásom útját. És azt mondhatom, hogy lelkileg nekem nem voltak kezeim, nem voltak lábaim, nem volt hangom, nem voltak szavaim, és igazából a szemem is csukva volt, tehát hogy teljesen bína ember voltam. Mindezzel együtt nagyon-nagyon kereső voltam, mert azt éreztem, hogy van, biztos, hogy van valahol valami, amire én nagyon vágyom. Én borzalmasan vágytam a szeretetre. Azt hiszem, ezen nem lepődünk meg. Hát nagyon sok ezoterikus könyvet olvastam, és jártam pszichoterápiás csoportokba is. ahol egy visszatérő tapasztalatom volt, hogy ezeken a terápiás foglalkozásokon felszínre kerülnek az én sebeim, de nem gyógyultak meg, hanem láttam, hogy mik az én sebeim, és akkor jól ott maradtam vele, amitől még rosszabbul éreztem magamat. Az még fontos, hogy a neveltetésem része a katolikus hit, tehát én egy katolikus családba születtem, 13 éves koromban már bélmálkoztam is, fogalmam sem volt, hogy mi történik velem. És hát az fontos, hogy számomra soha nem volt kérdés, hogy Isten van, de senki nem élte elém azt, hogy hogyan lehet vele kapcsolatban lenni, hogy Isten elérhető. És aztán hát nagyon messzire kallódtam, amikor elkerültem otthonról, ugye egyetemre, eszembe se jutott, hogy én járhatnék templomba. Az Istennel való első találkozásom, hát egy nagyon izgalmas történet, hogy én hogy jutottam oda, de a nagy semmiből egy Szent Ignáci lelki gyakorlaton találkoztam vele először, amiről egy ismerősöm beszélt nekem, és ahogy beszélt, olyan erős vonzás volt a szívemben, azt éreztem, hogy én ezt kerestem mindig, és két hét múlva ott voltam egy ilyen lelki gyakorlaton, ami 9 napos egyénileg kísért csendes lelki gyakorlat, tehát én is megvoltam azon döbbenve, hogy hogy van az, hogy ekkora semmiből ott vagyok. Úgy éreztem magam, mint akit beraktak az egyetemre a bölcsödéből. De fantasztikus volt az, hogy mindaz a hitbéli tudás, amit én gyerekkoromban magamra szedtem a hittanórákon, meg a templomban, az egyszerre elkezdett élni, egyszerre valóság lett. Azt gondolom, hogy rengeteg kegyelmet kaptam itt. Az egyik, ami hatalmas ajándék volt, hogy az ott lévő papok és szerzetes nővérek olyan szeretettel voltak felém, amit én soha életemben nemhogy nem tapasztaltam, de én nem is gondoltam, hogy létezik ilyen szeretet. A másik hatalmas ajándék, hogy Jézus az első pillanattól kezdve annyira valóságos volt, és annyira közel jött hozzám, hogy én gondolkodás nélkül a karjaiba, a szívébe tudtam vetni magamat és az egész életemet. És így elkezdődött az én csodálatos pszichoterápiám Jézussal, és azt tudtam mondani, hogy ő a legfantasztikusabb, legcsodálatosabb pszichoterapeuta, mert ő minden sebet, amit megmutatott, minden fájdalmát az életemnek, amit elém hozott, azt végtelenül gyengéden, tapintatosan hozta elém, és mindig meg is gyógyította azt, amit éppen mutatott. Hát a gyógyulásom az sok-sok éven keresztül tartott, még tart is, és tudom, hogy az életem végéig tartani is fog. Igen. Ezen az első lelki gyakorlaton, ez még számomra nagyon fontos volt, hogy Jézus belevezetett a Szent Mise mélységeibe is, és egyszerre megértettem, hogy ez miről szól, és mi történik benne. Ezután, a lelki gyakorlat után, miután hazamentem, minden elkezdett megváltozni. Éreztem, hogy az egyetlen esélyem arra, hogy én élni tudjak, hogy növekedni tudjak, és hogy valami értelmes dolog kijöjjön az életemből, az az, hogyha elkezdek imádkozni, és hát ha megmaradok ebben az imában, amit a lelki gyakorlaton elkezdtünk, vagyis hogyha Jézussal kapcsolatban maradok. Ezért én mindent megtettem, ezért számomra ez nem volt kérdés. Nem mindig volt könnyű, volt, amikor küszködtem vele, de Isten tényleg erről is gondoskodott, mert személyesen a szűzanyát küldte hozzám, aki nagyon-nagyon közel jött, és hát volt, hogy a saját emberi füleimmel hallottam az ő szavait, ahogyan beszél hozzám. És hát nagyon sokat tanított imádkozni, és tanít még ma is. Egyre több lelki gyakorlatra, lelki programra jártam, és aztán elkezdtem zarándoklatokra is járni, ami azért volt nagyon fontos, mert nagyon összetört és sebzett voltam, és ezeken a helyeken nagyon mély belső gyógyulásokat tudtam megtapasztalni. Isten láthatóan elkezdte az én sötétségeimet átfordítani az ő fényességébe. Nagyon-nagyon sok gyümölcsöt is kezdett el az életemben termelni, hogy úgy csúnyán mondjam. Például meghívott arra, hogy alapítsak közösséget. Ennek története egy külön tanúságtétel lehetne. Most csak annyit mondanék erről, hogy ebbe a közösségbe fénykorában 70-80 ember járt minden egyes héten. Az Isten meghívott arra is, hogy szervezzek zarándoklatokat, lelki napokat, amelyeken volt, hogy 300 ember volt ott. Ezeket a számokat azért mondom, mert én, aki nem tudtam megszólalni, egyszerre ott álltam ezek előtt az emberek előtt, az 50, a 80, meg a 300 előtt, és beszéltem nekik Istenről, beszéltem nekik mindarról, amit velem tett, tanítottam őket imádkozni, és hát én újra és újra megdöbbentem azon is, hogy most itt állok, hogy az Isten mit tesz az én szavaimmal. Én, aki azelőtt periférián tengődtem, azzal találkoztam, hogy egy ilyen lelkivezetői és szervezői szerepbe hívott meg az Isten. Emberek kezdtek hozzám jönni, akik kérték, hogy beszélgessek velük, és imádkozzam értük. Aztán Isten adott barátokat, lelki testvéreket, adott lelki családot, és rengeteg csodát és természetfeletti dolgot tapasztalhattam meg az ő szeretete által. Nagyon vonzott engem a szerzetesi élet, de Isten egyértelműen kinyilatkoztatta számomra, hogy azt szeretné, hogy családot alapítsak. És egy másik nagyon nagy ajándéka, hogy azt az anyaságot és feleségséget, amelyik már gyerekkoromban megsérült bennem, mert egy olyan családban voltam, hogy ez is romokban hevert bennem, ezt a családomban elkezdte gyógyítani. Ennél fogva a házasságunk első pár éve elég nehéz volt, mert a házasságban ez a sok-sok sebb felszínre került, de Isten folyamatosan gyógyította és gyógyítja őket. És azt mondhatom, hogy már most jelenleg is olyan a családom, hogy mindannyian a helyünkön vagyunk, és tényleg nagyon nagy szeretet van a családunkon belül. Nagyon tudunk egymásra figyelni, és sokat dicsőítjük az Urat. És tudom, hogy még van mit tanulnunk, és szeretnénk is növekedni, de ez már önmagában egy csoda. És még annyit mondanék el, hogy én nagyon-nagyon elvetettem saját magamat is, de most már, hogy megismertem az Urat, és ezt a rengeteg utat bejártam vele, én tudom, hogy vannak értékeim, mert ha ránézek, akkor az ő tekintetében látom, hogy vannak. Én most már tudom azt, hogy bár nem vagyok tökéletes keresztény anya, feleség, de mégis elég jó keresztény anya és feleség vagyok. Pont olyan, amilyenre szüksége van azoknak, akiket az Úr rám bízott, és akikre engem bízott. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.